Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondosóra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. A 2024-es 32,2, majd a 2025-ös 21,2%-os emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok, óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette, ez már az 5. emelés 2020 óta. A figyelmetlen közlekedés és a KRESZ szabályok megszegése miatt 57 baleset történt vasúti átjárókban 2025-ben, közölte a MÁV csoport. 19 követelt emberéletet és 4-ben sérültek meg súlyosan. Vasúti átjáróban az elmúlt 17 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset. A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek, írta meg az MT. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro kényszerű távollétében, ahogy fogalmaztak. Donald Trump előzőleg arról beszélt, átveszik az irányítást, viszont arra a kérdésre, hogy jelenleg ki van hatalmon Venezuelában, nem adott egyértelmű választ. Az amerikai elnök úgy látja, vannak az országban olyan civilek és katonák, akik képesek arra, hogy rendbe tegyék Venezuelát. A Nobel-díjas Maria Corina Machado-val készek tárgyalni, mert az ő célja, hogy Venezuela újra nagy legyen, fogalmazott Trump. A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök hozzátette, folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba. A brit kormány nem teszi ismét lehetővé az EU állampolgárok korlátlan nagy-britanniai letelepedését. Erről beszélt a miniszterelnök a BBC közszolgálati televíziónak adott évindító interjúban. Ugyanakkor készek megfontolni a közeledést az unió egységes belső piacához, ha ez a brit érdekeket szolgálja, mondta Keir Starmer. Rádiófrekvenciákat érintő, ennél konkrétabban meg nem nevezett problémák miatt lezárták a légteret Görögország felett, írta a Reuters hírügynökség a görög állami tévére és az ország légügyi hatóságára hivatkozva. A járatokat a szomszédos országokba, többségében Törökországba irányították át. A Tudásmorzsák a repülésön levő szakmai Facebook oldal szerint a légiforgalmi irányítás rádiórendszere némult el, és fennakadások voltak a telefonos kommunikációban is. Iránban kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben Ali Hamenei ajatollah. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője azután hangsúlyozta ezt televíziós beszédében, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, az USA kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább 10 ember vesztette életét, és több tucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentette, hogy lehetőség nyílt a háború lezárására, miután 15 ország nemzetbiztonsági tanácsadói tárgyaltak tegnap Kijevben, írta az mk.ru orosz oldal. Andrij Hnatov, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke pedig megerősítette, hogy Washingtonnal egyeztették a biztonsági garanciákra vonatkozó katonai dokumentumot. Végül az időjárásról. Holnap délfelől vastagszik majd a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -10, -8, napközben pedig 0 fok körül alakul. A hajnali óráktól tehát ismét havazás kezdődik majd, kedd reggelig az ország déli felén nagyobb területen 10 cm meghaladó hóréteg képződhet, derül ki a Hungaromet veszélyjelzéséből. Észak felé haladva a hómennyiség csökken, a középső ország részben körülbelül 5-10 cm, az északi vármegyékben pedig várhatóan 1-5 cm hó hullhat. A keleti vármegyékben a havazás mellett eső, havas eső, ónos eső is eshet, illetve a Dél-Dunántúlon hóátfúvás is lehet majd. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
Köszöntjük a hallgatókat a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium Iskola Rádiójának nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a tehetséggondozó gimnázium osztályról és a diák önkormányzat fél éves munkájáról tájékoztat minket. Üdvözöljük tanárokat a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mit jelent pontosan a tehetséggondozó gimnáziumi osztály a Szent István Katolikus Technikumban? Miben kapnak többet, vagy mást ezek a diákok a hagyományos tantervhez képest?
Ugye, elsősorban mi technikumként funkcionálunk, hogy ez a fő profilunk, bár több mint 10 éve vannak gimnáziumi osztályaink. Na most a tehetséggondozó gimnázium osztály az abban másabb, mint egy általános gimnázium, vagy egy speciális tagozatos gimnázium, hogy megvan szabva egy létszámkorlát, tehát maximum 20 főt tudunk felvenni egy ilyen osztályba. Ez azért van, mert egyre többben látjuk azt, hogy a világ gyorsan változik, vannak bőven pályaelhagyók, én is így kezdtem, hogy mérnökként, aztán végül tanárként vagyok most itt, és ha az embernek kell változtatni az életén, mert más kezdi el érdekelni, mást akar tanulni, akkor jó, hogyha mindenből megvan alapozva egy gimnáziumi osztályban a tudása. Aki mondjuk már kiskora óta elkötelezett informatikussá akar válni, vagy közgazdásszá, vagy ugye pedagógussá, akkor a technikum osztályunk azok itt vannak, és azok működnek, és az egy hatalmas plusz a pályára lépéshez. De aki még nem tudja, hogy mit szeretne csinálni, azt ugye ide szeretnénk felvenni. Tehetséggondozó attól, hogy már korábban megismerkedünk a diákokkal, és a 8. évük során készítünk nekik egy ilyen egyéni fejlesztési tervet. Nyilván annak, aki hozzánk jön gimnáziumba, és őket már tudjuk a 9. osztály elejétől majd úgy kezelni, hogy itt van XY, ő erős matekból, őt mindenképpen vigyük el versenyeztetni matekból, fizikából, de itt van mondjuk Z, aki meg erősebb mondjuk magyarból, töréből, ők vagy humánosabb tanrendben szerepel, meg van, aki mondjuk művész, és ő nagyon szépen zongorázik és zenél, akkor őt a művészeti irányba kell jobban segíteni.
Az iskola honlapján, közösségi portálokon olvastunk a tehetségútlevélről. Hogyan működik ez a program a gyakorlatban?
Ez a program ugye ehhez az osztályhoz, amit mondtam, készült el, ugyanis a felvételi rendszert át kell alakítanunk idén, hogy ezt az osztályt megvalósítsuk. Eddig a központi felvételi írásbelie és szóbelie, meg a hozott pontok döntöttek arról, hogy kikerül be a keribe. Ebben a tehetséggondozó gimnázium osztályba eltöröltük a központi felvételit, de nem azt jelenti, hogy most nincsen felvételi, hanem egy másik programban, ebben a tehetségútlevél programban kell részt venni. Ez azért van, amit mondtam, hogy már 8. korukban havonta 2-3 foglalkozást tartunk különböző témakörökben, hogy mindenkinek már azonosítsuk, hogy miben tehetséges. Volt már ugye matekos foglalkozásunk, humán, pénzügyi, digitális, idegen nyelvű kommunikációs, tehát volt rengeteg fajta ilyen programunk, csak jöttek hozzánk rendszeresen ugye a 8. diákok, és már látjuk, hogy bizonyos gyerekek miben tehetségesek, így majd ők szeptemberben már úgy kezdik, hogy nekik van egy tantervük végül is, egy egyéni tervük arra, hogy mit szeretnének elérni a 12. osztály végére. Erről szól a program.
A tehetséggondozás nem csak a versenyekről szól, hanem a jövőről is. Milyen konkrét egyetemi vagy pályaválasztási útakat látnak maguk előtt a mostani gimnáziumi osztályba járók, vagy mennyire határozott jövőképpen rendelkeznek?
Azt, hogy a jövőképe kinek mennyire határozott, az változó dolog. Van, akinek teljesen nem az, van, akinek teljesen az, de aztán végén úgy is átalakul. Én is ilyen voltam, hogy volt egy teljes jövőképem, hogy akkor én, na, akkor csak mérnök szeretnék majd lenni, aztán végül is nem az vagyok. Hál' Istennek, örülök, hogy tanár lehetek inkább helyette. Szerintem, amit látnak, az nagyban befolyásolja az ő pályaválasztásokat. Tehát a social médiától kezdve az, hogy otthon mit látnak, esetleg van a családjában egy vállalkozás, amit tovább kell majd vinni, és tudja, hogy neki akkor el kell végezni valamilyen gazdasági szakot, vagy egy jogi szakot, vagy műszaki szakot, stb. Esetleg idegen nyelveket mennyire kell megtanulnia, bár szerintem az inkább mostanság ragad rátok, mint a rágó, tehát ez bárhonnan egy angolt már meg lehet tanulni YouTube-ról, TikTok-ról, Insta-részből, bárhonnan. A pályaválasztás az szerintem az iskolában kezdődik el, meg nyilván otthon és a szülők által. Mi rengeteg rendezvényt csinálunk azért, hogy lássák, hogy különböző szakok mire jók, és milyen abba dolgozni. Tehát ugye pályaorientációs naptól kezdve kirándulás a bankokhoz, cégekhez, kirándulás Budapestre, egyetemekre, hogy megnézzük, hogy mit tanulhatnak, stb. Ez mind benne van abban, hogy ők egy olyan pályaképet kapjanak, hogy majd a jövőben hasznos lesz számukra.
A diákok aktívan részt vettek a kutatók éjszakáján és délutánján. Hogyan vonják be a tehetséggondozó osztály tanulóit a tudomány népszerűsítésébe?
Ez a rendezvény ugye egy rendkívül széles körben megtartott rendezvény, ugye az ország összes egyetemén működik, délután 2-től kezdve hajnal 1-ig lehet különböző programokon részt venni. Ugye mi is tartjuk már ezt jó sok éve. Programokat robbangattunk már itt, hordókat, ami tele volt vízzel, meg folyékony nitrogénnel, csináltunk látványos hangos kiseteket, tüzeseket, vizeseket, ugye, hogy valami felkeltse a tudomány iránti érdeklődést. Aki egy ilyen osztályba jelentkezik, és már látjuk, mondom korábban, hogy ő tudományban tehetségesebb, az már nyilván első éves kora óta részt vehet, kipróbálhatja ezeket, és meg tudja utána fizikán, meg biológián, meg kémián, hogy ez mire is jó, meg hogyan jött létre.
Diák önkormányzati felelősként hogyan látja, mennyire aktívak ma a fiatalok, ha a közösségi programok szervezéséről van szó? Nehéz őket mozgósítani, vagy tele vannak ötletekkel?
Teljesen változó szerintem. Mindig vannak diákok és diákcsoportok, akik már maguktól jelentkeznek erre a programokra. Valakit ugye nem lehet rávenni fogóval se, de ez így van rendjén. Tehát nem mindenkinek ugyanaz az érdeklődési köre, nem mindenkinek az a terve délutánra, hogy mondjuk itt legyen, de hogyha olyan programot szervezünk, ami az általánosságban érdekli a fiatalokat, például ugye tavaly a diákbát megszerveztük, akkor szervezünk olyan versenyeket, amik őket érdeklik, mondok itt akár egy e-sport versenyt az infósoknak, akkor általában aktívabbak.
Két fontos esemény is volt az új diákoknak. A gólya délután és a november 27-i palántalvató. Mi a különbség a két esemény között, és milyen visszajelzések érkeztek a dökhöz?
Ugye a gólya délután az arra van, hogy a második héten fogadjuk a 9-eseket az iskolába, és egy ilyen játékos délutánnal egy kis csapatépítő tréninget hozunk össze számukra, és az osztály közösséget kovácsoljuk össze egy ilyen kis verseny keretében. A palántalvató az már komolyabb rendezvény, már itt vannak akkor 3 hónapja a körébe, és november végén egy ilyen szép nagy rendezvény, tematikus rendezvény keretében bemutatják magukat, hogy kik ők műsorral, tánccal, énekkel készülnek, és ekkor válnak a Keri család részévé.
A 4 napos röplabda bajnokság és a falmászás nagy sikert aratott. Van-e befolyása a döknek abba, hogy milyen sportprogramok valósuljanak meg? Terveznek-e újabb extrém sportlehetőségeket a jövőben?
Az extrém sport és a sport délutánok azért nem teljesen a dögfelelősségi köre. Mindig szoktunk egyeztetni a testes kollégákkal, hogy most milyen verseny lesz, hogy ne szervezzünk rá programot, meg ne szervezzünk mellé programot. Általánosságban, ami hétköznapi sport, tehát foci, kosár, röplabda, azt mind a testes kollégák szervezik. A dök viszont, ugye amikor a dök nap van általában tavasszal, szokott szervezni extrém sportos programokat, ilyen például a buborékfoci, ugye lehet majd, hogy idén lesz spoiler előre is mondom, hogy vízi foci akár, extrém archery, és ezek a fiatalokat érdeklő játékok.
Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a szigorú szakmai követelmények és a vidám közösségi diákélmények között?
Hát ugye több szempontból kell nézni, ugye a diák saját magát, az iskolát és ugye a szülőket, ezt a háromszöget jól kell harmonizálni. Ugye egy iskolában nem csak tanulni jársz, és nem csak szórakozni jársz, hanem tanulni és szórakozni, és hogyha egy szülő és az osztályfőnök közös munkájával megvan az, hogy mikor kell tanulni, és mikor lehet szórakozni, és ez a harmónia megvan, akkor a középiskola egy ajándék 4-5 év, attól függ a technikum és gimnázium.
Ha egy mondatban kellene üzenie azoknak a nyolcadikosoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy a tehetséggondozó gimnáziumi osztályba jelentkezzenek, mi lenne az?
Gyertek, jó lesz!
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Műsoron következő részében Sipos Némi Majtényi Andrá, informatika szakos oktató, az informatika munkaközösség vezetője lesz a vendégünk, aki segítségével betekintést kapunk az informatika világának aktuális történéseibe és eseményeibe az intézmény életében. Szeretettel köszöntjük tanárnőt műsorunkban.
Köszönöm szépen.
15 diákunk és kísérő tanárai kéthetes milánói gyakorlaton vettek részt az Agencia Grafika cégnél az Erasmus Plus program keretében az őszi időszakban. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, miben kaptak többet a diákok ebben a valós, nemzetközi munkakörnyezetben, mint az iskolapadban?
Nem gondolnám, hogy a munkakörnyezetben többet kaptak, mást, egészen mást. Az iskolapadban megtanulják azokat a szükséges alapismereteket, amikre támaszkodva bármilyen munkakörnyezetben meg kell tudni állni a helyüket. Ami több volt, az az, hogy Milánó kulturális értékeit is megismerhették, de magában az Agencia Grafikában kapott munkafeladat, az nem igényelt több tudást, mint amivel rendelkeztek, csak egy másféle hasznosítását annak a tudásnak, aminek a birtokában voltak.
Pontosan milyen informatikai feladatokat kellett megoldani a diákoknak Olaszországban? Mennyire tudták hasznosítani az itthon tanult ismereteiket?
A gyerekek az itthon tanult ismereteikre támaszkodva dolgoztak Olaszországban, és azt gondolom, hogy meglepően szűk spektrumot kellett használniuk abból a nagyon széles bázisú tudásból, amit kapnak, hiszen kizárólag web templétet vártak el tőlük, ami azt jelenti, hogy kellett készíteni két weblapra támaszkodva, amit megkaptak, egy olyan új oldalt, ami ennek a kettőnek a megjelenését és a tartalmát ötvözte.
Hol dolgoztak már a diákok a program keretében? Milyen visszajelzést kapott az iskola a partnerektől a tanulók felkészültségéről?
Mi elég régen járunk Erasmusra, 2017-ben voltunk először. Bécsben, aztán Milánóban, voltunk már Csehországban, most készülünk majd Görögországba menni. Nagyon sokféle feladatot kapunk. Ez azért nagyon jó, mert a képzésünk is rettenetesen szertágazó, nagyon széles spektrumon mozog. A Covid előttre, meg a Covid utánra kellene azért bontani mindent, hiszen a Covid előtt volt olyan bécsi Erasmus mobilitásunk, hogy a 12 gyerek 4 helyen dolgozott. És úgy, hogy be kellett járni, ami egészen más munkakörnyezetet jelent, mint ha home office-szerűen dolgozol. Általában a legfajsúlyosabban a webkészítés jön be a képbe, hiszen tulajdonképpen a webapplikációkkal működik ma már az internet, mondhatjuk. Mindamellett mindig van benne némi asztali alkalmazás és egy csomó kiegészítő dolog. Tehát például volt olyan feladat Bécsben, amikor egy olyan turista irányító applikációt kellett készíteni, ami még azt is megmondta, hogy a környéken hol tud mondjuk egy nyilvános motort találni a turista. Ezt évekig használta a cég, aki megíratta, tehát azért azt mondhatom, hogy egészen jó programot gyártottak a gyerekek, és ha egy általuk írt programot nyilvánosan használnak, akkor azt gondolom, ez egy komoly elismerés. A múlt évben, tehát nem most ősszel, hanem az ezt megelőző ősszel volt egy olyan bécsi mobilitásunk, ahol egy olyan céggel dolgoztunk együtt, amelyik az osztrák kormány egyik informatikai támogató cége, és ők azt várták, hogy készítsenek a gyerekek egy nagyon sok irányban működő szűrőprogramot az EU-s informatikai elérhető állományok kapcsán, és ha csak azt mondom, hogy le kellett kérniük műholdról, a műhold adott pozíciójához viszonyítva valamilyen térképre vonatkozó adatot, azt le kellett menteni, le kellett konvertálni JSON file-ba, ez sok mindenkinek valószínűleg nem mond túl sokat, de hogy ezt a képet, amit a műholdról ők lementettek, nullákban és egyesekben letárolták valahová, majd a keresés végén ezt betöltötték egy weblapba, ahol vissza kellett konvertálni a képet képpé. Ezt sok egyéb szűrés és keresés megírása egészítette ki, de talán ez volt a legkomplexebb része ennek a dolognak. Na most úgy jöttünk haza ebből a mobilitásból, hogy minden gyerekünk névre szóló ajánlást kapott ettől a cégtől, amiben leírták, hogy ők vállalják a felelősséget azért, hogyha ez a gyerek munkát kap, akkor az tisztességgel és jó minőségben el lesz végezve. Azt gondolom, hogy azért talán ez volt a legnagyobb elismerése a munkájuknak, és nem is hiszem, hogy nagyon sok olyan diák van ma a magyar képzésben, akinek a nevére szóló ajánlása van a neki külföldön munkát adó cégtől. Úgyhogy úgy hiszem, igazán pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni.
Tervezik-e a jövőben bővíteni ezt a programot, hogy több diák juthasson ilyen lehetőséghez?
Már bővítettük, de természetesen tervezzük. Az első néhány évben évi egy mobilitásunk volt, és most már kettő van. Tehát van egy őszi és egy tavaszi. Ez azért ugye nem 12 gyereket vagy 15 gyereket jelent egy évben, hanem ennek legalább a dupláját. És mondjuk a Erasmus mobilitás kapcsán talán az informatikusok annyiban könnyebb helyzetben vannak, mint bármilyen más ágazatban tanulók nálunk, hiszen mondjuk egy turizmus vendéglátást mindenhol tudnak használni, és a mi gyerekeink pedig olyan nyelven tanulnak meg dolgozni, ami az északi sarktól a déli sarkig mindenütt egyforma. Tehát aki programot akar írni, hálózatot akar konfigurálni, az teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján ül le, mert a számítástechnikai eszközök azon a nyelven beszélnek, amin ő beszél.
Milyen események, rendezvények színesítették az iskola életét, melyek a munkaközösség tevékenységének az eredményeképpen jöhettek létre?
Mi minden éven tartunk egy úgynevezett szakmai napot. Az a közelmúltban zajlott le sok-sok házi versennyel, és az idén először szerveztünk egy hét próba nevű versenyt általános iskolásoknak, és hosszú-hosszú évek óta minden éven szervezünk az általános iskolásoknak prezentáció készítő versenyt. A hét próba az most volt az első kísérlet, 21 gyerek versenyzett, azt gondolom, hogy ez első nekifutásra nem is rossz, viszont a prezentáció készítővel volt egy kis aggályunk, hogy hát, ha már erre nem is lesz igény, nem lesznek érdeklődők, de sikerült megnyugodni, mert 124 munka érkezett be, úgyhogy volt bőséggel mit javítanunk. Igyekszünk azért az iskola életébe elég komolyan részt venni, és a mi versenyeink, meg rendezvényeink, azok igazság szerint, amit itt tartunk, ebben kimerülnek. De ez egy hatalmas munka, és rengeteg egyéb versenyre visszük a gyerekeket, és azt mondhatom, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rájuk, mert nagyon szép eredményeket hoznak.
Mit üzenne azoknak a szülőknek és diákoknak, akik most mérlegelik, hogy az informatikai ágazatot válasszák önöknél?
Azt gondolom, hogy a gyerekek ma már ebbe születnek bele. Tehát teljesen kézenfekvő dolognak tűnik egy gyerek számára az, hogy ő számítógépet használ. Szerencsére egyre több gyereket érdekel az, hogy na jó, de ez hogyan is működik. És amikor valaki már elkezd azon gondolkodni, hogy egy számítógép hogyan működik, akkor az azt jelenti, hogy valamiféle affinitása van ehhez a területhez. Nekem is van két gyerekem, hát már nagyobbak, mint akinek most kell pályát választani, de a helyzet az, hogy AI ide, AI oda, ennek a szakmának még hosszú-hosszú évtizedekig bőségesen van tere. Ráadásul, mivel hatalmas igényeket szolgál ki mind a rendszerüzemeltető, mind a szoftverfejlesztő terület, egészen jól meg lehet élni belőle. Tehát aki tisztességgel megtanulja ezt a szakmát, az biztos, hogy unatkozni nem fog, megfelelő minőségű életet tud biztosítani magának is és a családjának is, ráadásul olyan dolgokkal foglalkozhat, ami mindig valamilyen heuréka élménnyel jár, és így egész életében meg lesz a kellő motiváltsága ahhoz, hogy ő ezt a dolgot szeresse csinálni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden szülő, aki belegondol abba, hogy mit szeretne, hogy a gyerekének legyen a következő 70 évében, az arra gondol, hogy a gyerek érezze jól magát, és legyen mindehhez elég anyagi háttere. Én azt hiszem, hogy ez a két szakma, amit mi tanítunk, biztosítja ezt a lehetőséget.
Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és válaszaival gazdagított a műsorunkat. Sok sikert kívánunk további munkájához, és jó egészséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Műsorunk zárásaként intézményünk igazgatójával, Janis Tamás tanár úrral beszélgetünk a fél év hitéleti eseményeiről, és együtt tekintünk vissza az elmúlt időszak lelki alkalmaira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megtisztelő meghívást ebbe a műsorba.
Tanár úr, engedje meg, hogy a legfrissebb élménnyel kezdjem, amely talán a legmélyebb nyomot is hagyta bennünk. December 8-án tartottuk az adventi lelkinapot, melynek mottója idén így hangzott: legyetek hát ti is készen. Hogyan értékeli ezt a napot? Sikerült a diákok szívét valóban megnyitni a készületre?
Úgy vélem, ez a nap kegyelmi időszak volt mindannyiunk számára. A lelkinapunk évét főtisztendő Galó Gábor atya iskolalelkész gondolatai alapozták meg, aki rávilágított: az advent nem passzív várakozás, hanem egyfajta belső útakelés. A koszorú meggyújtott második gyertya fénye fizikailag is szimbolizálja azt a reményt, amely felé tartunk. A nap teológiai mélységét főtisztelendő Szabó László piarista atya katekézise adta, aki az életünk alapvető kérdéseivel szembesített minket: keressük-e csupán az élet értelmét, vagy értelmesen éljük azt?
Szabó László atya a prédikációjában a félelem és a biztonság kérdéskörét is érintette. Maga szerint mi volt a legfontosabb üzenete a mai fiatalok számára?
Az atya a kint és bent feszültségéről beszélt, arról a döntéshelyzetről, hogy merjünk-e kilépni a vélt biztonságunkból a változás felé. A legfontosabb üzenet a bocsánat felszabadító ereje volt, tehát ez volt a téma. Sokszor hordozunk sebeket, de hitben való megérkezés, a gyógyulás lehetséges. A Szent Mise, amelyet az atya celebrált, ennek a megérkezésnek volt a csúcspontja. Különösen megható volt, ahogy a pedagógusokhoz fordult, elismerve áldozatos szolgálatukat a nevelés terén.
Ha már az úton levést említettük, idén a hagyományos kassai zarándoklatunk is új dimenzióval bővült. Nem csak földrajzi, hanem történelmi utazást is tettek. Kérem, meséljen a fűzéri kitérőről.
Valóban idén arra törekedtünk, hogy a múlt értékeit még inkább beemeljük a jelenbe. Kecskés Attila atya főesperes és a Caritas csoport szervezésében Füzérre látogattunk, ahol Tóth Gábor atya fogadott, kalauzolt minket. A 13. századi templom, a Csepelényi György véltanúhoz fűződő emlékek és a megmentett egyházművészeti kincsek, például a miseruha gyűjtemény megtekintése nem csak kulturális élmény volt, hanem főhajtás elődeink hite előtt. Igazi lelki töltekezést jelentett ez. Természetesen Kassa, a dóm és az adventi vásár közösségi élménye is fontos része volt a napunknak.
A lelki töltekezés a diákok számára más formában is megjelent, hiszen szeptemberben csendes hétvégén vettek részt, novemberben pedig a Forráspont országos találkozón jártak Budapesten. Hogyan látja, van igény a mai fiatalokban a csendre és az elmélyülésre?
Határozottan igen. A szeptemberi füzéradványi elvonulásnak a motója az volt, hogy a remény visz tovább esőben is. Ez tulajdonképpen a 2025-ös szent évnek a lelkületét foglalta össze. Molnár Attila atya bibliodráma foglalkozása például megmutatta, hogy a diákok vágynak arra, hogy a Szentírás történeteit a saját életükkel vonatkoztassák. A budapesti forráspont pedig, ahol 11 tanulónk vett részt, az egyház fiatalos, dinamikus arcát mutatta meg. A közös dicsőítés, a szentség imádás ereje bizonyítja, a katolikus hit nem a múlté, hanem a jövő, a remény forrása a fiatalok számára is.
Októberben egy pedagógiai szempontból is fajsúlyos eseményre került sor. Korzenszky Richard bencés atya tartott előadást Ember szabású iskola címmel. Mit jelent ez a fogalom egy katolikus intézmény esetében?
Ez az előadás intézményünk szellemi iránytűje is lehetne. Korzenszky atya Gárdonyi Gézát idézve figyelmeztetett, az iskola nem csupán tudománytörcsér, a mai információdömpingtől hangos világban az a feladatunk, hogy karaktereket formáljunk. Az emberszabású iskola ott kezdődik, ahol a pedagógus azt üzeni a diáknak, veled vagyok, érted vagyok. Nem csupán a munkaerőpiacra nevelünk, hanem a teljes életre, az örök értékekre. Ez különbözteti meg az egyházi iskolát, a tudás átadása mellett a lélek formálása, a szeretet és a felelősség pedagógiája.
Ezt a lelkületet erősítették az októberi hónap hagyományai is, a rózsafűzér imádságok és a Szent István nap.
Így van, október a rózsafűzér királynőjének hónapja, és felemelő volt látni, hogy napon napra más osztályok vezették az imádságot, a békéért, a családokért, a hivatásokért. Ez a imalánc láthatatlanul, de erősen szövi át iskolánk közösségét. Október 8-án pedig államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk. Ő ugye iskolánk védőszentje. Ő volt, aki Mária oltalmába ajánlotta országunkat, a koronát. Diákjaink műsora és a közösen énekelt Szent Év himnusz méltó tisztelgés volt örökség előtt, és ne feledjük a Karitász tevékenységét sem, az idősek napjára készített ajándékok átadása a hit cselekvő szeretetét jelentette.
A téli szünet után milyen hitéleti eseménnyel kezdik az új esztendőt?
Ez egy gazdag jelentéstartalmú ünnep, amivel ugye kezdeni fogunk, ez vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének ünnepe, tehát ez lesz majd, amikor visszatérünk. Tehát az évet hagyományosan ünnepi szentmisével és iskolaszenteléssel, házszenteléssel kezdjük.
Köszönjük, hogy megosztotta velünk a fél év hitéleti eseményeit és gondolatait. További áldott szolgálatot és jó egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Ha tehetik, tartsanak velünk, műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Egerben Kisné Péter Szilviát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik szerettei. Jó egészséget kívánnak neki, és a jóisten áldását is kérik további életére. Az ünnepeltnek Balogh Márton és barátai, Rémi Tünde, valamint Hevesi Farkas Jenő közös felvétele szól, melynek címe Somogyi csillagok. Hallgassa szeretettel!
Somogyország kellős közepébe van egy kicsi fatornyos falu. Fehér házak egymás mellett szépen, minden házon kicsi zöld zsalú. Az emberek mind elmentek régen, az asszonyok csendben sírnak ott. Hogyha este fönn a magas égen kigyúlnak a fényes csillagok, özvegy asszony a kicsi fiával kiül este a pitvar elé, áhítatos ábrándos orcával néznek föl a csillagok felé. Édesanyám, mondja azt meg nékem, hogy odafönn vajon mi ragyog? Mit jelentenek ott fönn az égen azok a szép fényes csillagok? Két szeméből sűrű könnyek jönnek, s megszólal a somogyi anya. Azottan egy szakasz vezetőnek, másik meg egy káplár csillaga. Gallérjukra volt az reávarva, de azóta mindkettő halott. Az angyalok felvitték az égbe, s most ránk ragyognak, mint fényes csillagok.
Hevesen Kovács Simont közelgő névnapja alkalmából szeretettel köszöntik családtagjai és szomszédja Kati néni. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. Az ünnepeltnek az Új Forrás együttes Maradj nálam című dala szól, fogadja szeretettel.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád. kézzel és erővel jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vár. Tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Ne menj el, már mindenki hiszem, ajtóm elül. Várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál.
Kívánságműsorunk folytatásában Andornak tájáról Gyöngyi szeretné meghallgatni Heidi Gábor és Lacin Norbert közös szerzeményét, melynek címe Nagyon fázom. Eszményi Viktória énekel itt a Szent István Rádióban. Szóljon akkor a kért felvétel.
Jött az eső, csúnya borús idő, és a város porát hűvös nyári zápor mosta át. Rajtam csak egy kis kabát, úgy odabújnék te hozzád. Hult az idő, és csak hult az eső, én egy kapu alatt vártam, mikor süt ki már a nap. Sietnék, hogy lássalak, úgy odabújnék te hozzád. Oda simulnék, néhány perc alatt átmelegedni. Ez a csúk eső, meddig esik még, menni szeretnék. Nagyon fázom, ami átmelegít, csak egy álom. Miért ne segítesz rajtam? Fázom, mikor süt ki a nap, alig várom. Miért nem segítesz rajtam? Fázom, látod, nem melegít a kabátom. Miért ne segítesz rajtam? Fázom, miért tűröd, hogy kedvesed házom? Miért nem segítesz rajtam már? Vártam tovább, sokat gondoltam rá. Sötét kapu alatt, kicsit sötétebb a gondolat. Nem is vagytál egy magad, s ez megzavarta álmomat. Gonosz eső, csúnya bajkeverő, csak is ő a hibás, ha mégsem megyek el hozzád. Inkább várok itt tovább, gondolok majd újra rád. Ha kisüt a nap, ha a képzelet újra elragad, de sokkal szebb lesz majd az a gondolat, mint a kapu alatt.
Kívánságműsorunk most következő felvétele Boda Kálmán kérésére szól, melyet szeretettel küld mindenkinek, aki szívesen hallgatja. A kívánság pedig nem lesz más, mint az LGT együttes Éjszakai vonatozás című dala. Hallgassák szeretettel!
Thank you. tetted gyenge még.
Nagyon szép ez a röplés, ez a távoli ragyogás, nagyon sóhajt a vasutas, elszállás éjszakai vonatozás.
Műsorunk folytatásában Nemes Antal szeretné meghallgatni, és egyben küldi is a most következő felvételt Kuruc Gyöngyinek, amely nem lesz más, mint Korda György, Ha a bűn, hogy várok rád című dala, melynek szövegét Bradány Iván írta. A címzettek hallgassák szeretettel a kért dalt.
Ha bűn, hogy várok rád, örökké bűnben élek. Ha bűn egy álmodás, vállalom ezt a vétket. Száz harcot vívtam már, viharral, zúgó széllel, de nem tudom, még nem tudom a szívet, hogy érjem el. Lá, lá, lá. Szót vívtam már, viharral, zúgó széllel, de nem tudom, még nem tudom a szívet, hogy érjem el. Ha bűn, hogy várok rád, örökké bűnben élek. Ha bűn egy álmodás, vállalom ezt a vétket. Ha bűn, hogy várok, akkor se kerges még el, ha nem szeretsz, ha már. más szeretsz, te éppen úgy védkezel. Ha nem szeretsz, ha más szeretsz, éppen úgy védkezel.
Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken, 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással. És minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket a Szent István Rádió kívánságműsorában. Várjuk kéréseiket és kívánságaikat is elérhetőségeinken, amelyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Bartók Beáta szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Nevükben is köszöni meg tisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap estét is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!